de régen találkoztunk tegnap. Veled de régen tegnap.
Ezen a mai alkalommal én úgy gondolom, hogy egy kicsit az életünkbe is belenézünk, és hát természetesen a tanárul nagyon üres kézzel, ahogy életét élte aktív korában, ugyanezt az életet folytatja most a még aktívabb korában, hiszen sokkal több az ideje, a kedve, és nagyon aktív könyvtár használó a tanárul, nem csak volt, hanem van is az, és öröm látni őt itt közöttünk, hiszen mindig megelégedetten, mindig energikusan jelenik meg itt közöttünk, minthogy személyiségével ma is magával ragadó. Én azt remélem, hogy a továbbiakban is itt dolgozik még körünkben, további produktumokat mutathatunk majd itt be, és elsőként kívánok önnek nagyon jó egészséget, és minden jót, amit magunknak is kívánnak. Felkérném professzor dr. Kadányi Károlyt, a Szamári Egyetemi Központ rektor helyettesét, hogy köszöntse a ünnepeltet.
Professzor úr, igazgató úr, kedves mindnyájan! Én nem is tudom, hogy most szóljak-e, hiszen én igazgató úrnak és kedves feleségének talán az elmúlt egy órában, hogy is mondjam, unalmassá is váltam, hiszen az egykori nagykanizsai diák élményeimet mondtam el, amely nagyon sokba kapcsolódik Kovács László professzor úr nagykanizsai éveihez. Hát talán azért néhányat mégiscsak szeretnék elmondani, hiszen én most valami több funkcióban vagyok itt. Egyrészt az ünnepelt Kovács László professzor úr egykori gimnazista társa, aztán itt munkatársa, majd jó pár éven keresztül vezetőtársa volt. Számomra 1958, hiszen oda datálható a mi ismerettségünk, amikor megjelentünk sokan a nagykanizsai, akkor állami landlerjelmi gimnáziumban, köztük én is, hát mind sáros, cipőjű, falusi gyerek, hiszen még villany sem volt a mi falunkban abban az időben, és amikor beértünk a gimnáziumba, szeretett alma máterünkbe, akkor én úgy éreztem, én most a Mennyországba kerültem, és itt meg is kell maradnom, hiszen Mennyország az egy végső stádium, tovább már nincsen semmi. És jöttek a felsőéves diákok, akik lehet, hogy bennünket nem ismertek, hiszen az életrendje az, hogy egy oktatási intézményben az odaérkező kisdiák az inkább ismeri a felső osztályban tanulókat, mint fordítva. De ez fordítva is azért egy kicsit fennáll. És ott olyan kedves légkör fogadott bennünket, olyan diákok, akik ugyan velünk kisdiákokkal nem bratyiztak, de valahogy kölcsönösen tiszteltük egymást. Vagy hogyha az élet úgy hozta, a folyosón túl sokan voltak, nem ütköztünk egymásnak, szépen úgy kikerültük egymást, megadva a tiszteletet. Ez vonatkozott diákra és tanárra egyaránt. Most közöttük volt akkor fiatal harmadikos gimnazista, aki már akkor felnőttnek számított, délceg, egyenes tartású, és ez volt Kovács László. És természetesen a többi osztálytárs, hát Hát ők nagykanizsaiak voltak, mi falusiakként, többek közt ugye Urakeresztúli, de kedveltek bennük. Aztán azóta, miután elhangzott elég hamar ott az a ballagási dal, hogy szétszór a sors, vagy széthord a sors, mint szél a port, ki tudja merre vett. Kovács Lászlóék elmentek, mi még egy-két évig maradtunk, majd aztán mi is elénekeltük ezt a gyönyörű búcsú dalt. Aztán nagykanizsai Langler Ernő gimnázium diákjai, több száz, most azóta több ezer, vagy több tízezer, szép rózsa minden irányába. Elmentek, nem is hallottunk egymást, még el nem jöttek itt a 80-as évek, ugye 80-as évek eleje is. Itt vagyok, megjelenik egy fiatal ember, én ott ültem épp a személyzeti irodán, és bejött Kovács László, és csak úgy néztünk egymásra, aztán beugrott a régi szép idő, nagykanizsai gimnázium, aztán már ment minden a maga rendjén. Azóta is, ha találkozunk, akkor előjön mindig az, milyen is volt a nagykanizsai gimnázium élet. Egy szóval csodálatos. Itt más körülmények voltak, megérkezett tanár, aki egy olyan feladatot kapott, hogy a fizika tanszék erősítése, vagy kiépítése, a fizika szakos képzés elindítása. Ritkán lehet látni olyan kollégát, aki ilyen rendülettel, szeretettel, elkötelezettséggel, szakmai ismeretekkel álljon neki munkát. Lehet, hogy ő nem is emlékszik arra, de hát ez az én rossz memóriám, mikor ide került, azt mondtad, hogy én minden tárgyat végig akarok tanítani, és minden hallgatót meg akarok ismerni. Már az időben elkezdődött egy kicsit az egyetem felé kacsingatás, hogy én most ide specializálom magamat, én oda specializálom magamat, és én csak a kvantummechanikában ilyen szójárám, hogyha itt szakmai tévedésekben bonyolódott, szeretném tanítani, azt mondta, hogy mindent szeretne tanítani, és minden diákot megismert. Aztán, hogy teltek múltak az évek, kialakult egy igazi fizikai szakmai műhely, ahová én már akkor valamiféle funkcióban mindig szívesen vittem el elsősorban a külföldi vendégeket, mert, hogy én úgy fogalmaztam, ezen a tanszéken Kovács László tanáról ismertetésével nem fogunk csalódni. Vagy akkor mondtuk, a külföldiek előtt nem fogunk leégni. Én olyan örömmel hallgattam azokat a beszámolókat, előadásokat, amikor kísérletezték, ugye valami sebességmérés, volt ilyen, ugye? Saját magad készített, gyorsulásmérés, saját magad készítettél eszközöket, olyan előadásokat tartotta, amit még én is szegény nyelvész megértek. A többi meg természetesen még jobban megértette. Aztán ugye a közös tervezés, a közös alkotás. Gábor Dénes, ugye Nobel-díjas sírjának felfedezése Londonban. Ott is mindenkit meglepett Kovács László professzor szakmai felkészültsége Londonban, és elkötelezettsége a magyar múlt, a magyar tudomány iránt. És lehetne sorolni még ezeket a találkozásokat, az együttműködést. Aztán, amikor az intézmény rektora lettem, az első az volt, hogy rektor helyettesnek Kovács László professzorat kértem fel, aki ezt a funkciót valamennyi megelégedésére nagyon magas szinten végeztem. Az idő gyorsul, és már az volt a meglepetés, hogy Kovács tanár úr bejelentette, hogy nyugdíjba vonulok, akkor először azt hittem, hogy kanizsai gimnazista módjára viccelődik, de hát nem ez történt, valóban elment, de nem szakadt el. Nem szakadt el Nagy Kanizsától, Alma Máter, akinek itt az igazgatója és kedves felesége. Kedves feleség, édesapja pedig nekem tanárom volt, milyen kicsi a világ. De hát nagy bánatomra az ő által vezetett színjátszó és irodalmi körbe nem kerültem be, ezt már elmondtam. Balázsovics Lajos tették be, én helyettem. Azt hiszem, mert én nem tévedtem semmi, őt kellett oda menni, Balázsovics Lajos. Hát azóta is ugye nagy színész lett. Igen, és most itt vagyunk, de ahányszor találkozunk, bejön, akkor miről beszélgessünk? Hát az ifjú kortól először, Nagy Kanizsáról. Nem tudunk elszakadni. Most éppen azon fáradozik, hogy megkeresse Morvai tanár úr sírját. Elmondta, hogy hol van Csernagy igazgató úr sírja, hol van Szántó Zoltán tanár úr sírja, és hát most valóban Pécsen szeretném Morvai tanárat felfedezni, hogy oda elmenjünk, és meglátogassuk a sírját, és emlékezzünk a Nagy Kanizsai hát szép évekre. Nagyon örülök, hogy igazgató úrék is eljöttek. Na ennyit a nosztalgiából, és most már csak a köszönet hangján professzorunknak. Én azt kívánom, hogy először ne felejtsen el bennünket, ő minél gyakrabban ide az intézménybe, folytassa azt a munkát, azt a szellemiséget, amelynek egy részét itt ránk hagyta. És ugye egy mód van rá, őrizzük meg mindketten azt a szellemiséget, amelyet röviden úgy tudnék jellemezni, Nagy Kanizsai diákév. 70 év a világtörténetében nem nagy idő, és most egy kis szerény ajándékra én ráírtam ezt a szót, hogy 70. Egy hetes és egy nulla. Egy matematikusnak ezt nem kell bizonyítani, hogy a számoknak ugye van helyi értékű. Tanultuk ilyen ugye Nagy Kanizsán valamikor. Hetesnek, a nullának, milyen az értéke? Hát külön-külön nem olyan nagy, de egybe egy csodálatos életutat tükröz. Isten éltessen, kedves professzor!
Köszönöm szépen!
Kedves mindnyájan, fennállva kezdem. Kedves Laci, kedves tanár úr, kedves professzor úr, tisztelt mester! Isten éltessen 70. születésnapodon, ünnepelni szeretnénk többek között a tanítványok. mert felébresztetted bennünk a fizika és a metafizika utáni vágyat, mert életedet nyom nélkül elröppenni nem hagytad, mert példaember vagy sokak számára. Köszönjük az örökségedet. Isten áldását kérjük további hosszú életedre. Jó magam egyik tanítványodként azt is köszönhetem, hogy fizika tanár lettem. Elfogultak vagyunk a fizikával, amely nemrég leszakadóban lévő tudomány volt, de mára újabb virágkorát éli, hiszük. Mert vannak olyan mesterek, mint te, aki akár öveges tanárú utódjának is tekinthető, és aki fizikatanári családfáját akár Jedlik Ányosig is levezetheti. Nekem te voltál a fizikatanárom, és neked ki volt, mindebből talán azt is megtudhatjuk, hogy aki Kovács tanárú tanítványa, akár fizikatanári családfáját Jedlik Ányosig is levezetheti. Innétől kezdve én egy provokáló beszélgetőtárs leszek, és nem tudom, hogyha leülhetek, jó-e az úgy, bár jó a szemsugár kontaktusa is. Tehát a családfáltal kezdenék először.
Igen. A könyvben is van egy... Ja, természetesen sok szeretettel köszönöm, mindenki is jönnek Igazából elnézést kérek, de szóval nagyon aranyosak vagytok, hogy rokonok, barátok, ismerősök, tanítványok, mind itt vagytok, nagyon szépen köszönöm. Szóval összehoztam az eddigi tanulmányaimból, meg írásaimból, beszédemből egy könyvet. Ugye alapvetően ez a bölcsészeknek szokott a módja lenni, hogy sok-sok folyóiratban megjelennek a cikkek, és akkor csinálnak belőle egy gyűjteményt, akkor 5 év múlva megint, meg 5 év múlva megint. Hát én most először csináltam ilyet, mert hát ha volt úgy mondani valam, akkor azt egy valamilyen folyóiratban megjelentettem, vagy elmondtam előadásban. De azért most veszem észre, hogy van valami kis értelme annak, hogy az ember összegyűjti a különböző folyóiratokat és különböző korokban megjelent írásokat, mert nagyon szépen tudnak kapcsolódni egymáshoz, amit ugye korábban az ember nem venne észre, mert hát hiszen az egyik a fizikai szemle, a másik meg egy Science and Education folyóirat, és hát ugye nehezen olvassa mind a kettőt az ember. Úgyhogy mondjuk ilyen szempontból örülök, hogy ezt megcsináltam, és a Jedlikről állíthatjuk mi azt, hogy sok mindenben ő volt az első finom mechanikus például. Tehát a finom mechanikai műszerészek azt mondják, hogy ő volt az első, mert azelőtt senki nem tudott olyan precíz képeket csinálni, mint a Jedlik Ányos. Amit én kiemelek, ugye az, hogy az első módszertanos és az első tanárképző, igazi tanárképző tanár volt, meg az első kísérleti fizikus itt Magyarországon, aki tényleg komoly kísérleteket végzett. Aztán igaziból ő annyira már nem elemezte a kísérleteket, létrehozta és akkor ment tovább egy különböző további területre. Úgyhogy bántották is őt elég sokan, hogy a matematikai képzettsége az nem volt elég magas színvonal, és akkor mennyivel többet tudott volna alkotni, hogyha matematikailag is műveltem lett volna. Írom is valahol a könyve Bújai kapcsán, hogy hát milyen kár, hogy a Bújait például nem hívták oda a Budapest Egyetemre, micsoda gyönyörűen tudtak volna együtt dolgozni. Na de ugye hát ő hadmérnök volt, ki kellett menni erődítményt építeni, meg vidékre menni, de szóba se jött, hogy ő mester. Sőt, hát ott tartották volna már Bécsbe. És azt nem tudom, hogy azért nem tartották ott, mert féltek tőle, hogy észrevették, hogy mennyire értelmes, vagy pedig az is sokszor előfordul, hogy észre sem vették, hogy mennyire értelmes, mert hiszen ahhoz a tanárnak is elég értelmesnek kell lenni, hogy észrevegye, hogy milyen kiváló diákja van. Tehát elképzelhető, hogy emiatt is. Mert az is egy szép páros lett volna, akár a Bécsi Egyetemen Jedlik és a Bújai együtt. Na és akkor aztán a tanári családfát akkor azért vezetjük így tovább, mert Jedlik ugye nem tanította ötvöst az egyetemen, mert ötvöst a báró édesapa, ugye ötvös József volt az ötvös Zsolának az édesapja, Heidelbergbe küldte tanulni, meg hát maga a Jedlik se járt olyan értelemben az egyetemre, hogy ott előadást hallgatott volna, mert nem is volt kitől, csak vizsgázni járt, meg ez különben a szerzetes rendeknél ez volt a divat, a tanítva tanulás, tehát beosztották az öreg tanárok mellé, és akkor közben készült fel a vizsgáira. Tehát igaziból nem is lett volna kitől tanulni, mert éppen ezért aztán nyilván a ötvös József is a a Lórándot elküldte Németországba tanulni, de mikor hazajött, 8 teljes évig együtt voltak a Budapesti Egyetemen. És állítom, hogy ez alatt a 8 év alatt vált komoly tudóssá az Eötvös Lóránd, mert addig egy bohém báró fiú volt. Hát Jankovics igazgatóról olvasta Heidelbergbe azt a körlevelet, ahol megrólják a tanárokat, hogy hát micsoda dolog az, hogy most vezettük be, hogy írásbeli dolgozatot is kell készíteni, és csak akkor lehet be a doktorátust szerezni, és ott van a magyar eötvös, aki nem írt dolgozatot, csak levizsgázott és megkapta a doktori fokozatot. Apja többször írja neki, hogy ne kérj már pénzt. Visszaír, hogy apám, a nőkről és az italról nem fogok lemondani. És jó darabig még Pesten is, hát most nem tudom, a korban meddig lehet lemenni, szóval a volt felesége is, volt más is, úgyhogy, de az ott a 8 év alatt megkomolyodott, együtt kísérletezett a villamfeszítővel, abban a hatalmas szikrát előállító készülékkel, a Jedlikkel. Látta, hogy Jedlik micsoda pontosan megy minden nap dolgozni, írja a tanulmányokat, és a képessége megvolt Eötvösnek, de tulajdonképpen a Jedlik hatására vált igazi tudóssá. Na és akkor a módszertan, meg a kísérleteket ugye Jedliktől átvette Eötvös. Eötvös tanította Mikola Sándort, és ugye a Mikola Sándor nagyon sok tanítványával találkoztunk mi, de most 2008-ban, amikor Kugler Sándorné tanárnőm 100 éves volt, akkor derült ki, hogy őt közvetlenül tanította a Mikola még az egyetemen. Tehát a készfogás közvetlenebb, ugye, mert az Eötvös hatott, a Jedlik hatott az Eötvösre, Eötvös a Mikolára. Mikola a Györgyi nénire, Györgyi néni én rám, én a magam tanárnőm, csak már is helyre vagyunk. Úgyhogy tényleg megvan a szellemi családfa.
És ezt lehet folytatni.
Hát igen, igen.
A legnagyobb motiváló erő a tanítványok körében, nálam legalábbis, hogy ezt ugye a fizikai tanulmányai kezdetén elmondom, mert a Fröccs és a Dinamo atyát elég sokan ismerik, hál' Istennek.
Jó bevizet is.
Tehát akkor van némi nemű sejtésünk arról, hogy hogyan született a Fizikusok és Tanárok című válogatott tanulmány köteted. Tulajdonképpen életmű köteted, legalábbis egy jelen állapotban, 70 éves vagy, és közben örök ifjúnak tűnsz. Kívánjuk, hogy még további életmű köteteid legyenek, és ne csak magad lebd meg magadat. Magyarországon a fizika történet és a szakmódszertan egyik apostola vagy. Bár sajnos el kell ismerni, hogy nemzetközi mércével nálunk viszonylag kevesebben ismerik el tudományos munkának a szakmódszertani és tudománytörténeti tevékenységet. De te tanári, professzori működéseddel bebizonyítottad, hogy igenis fontos szerepe van a fizika történetnek a fizika tanításban. Több mint 300 publikációd van. Lehet-e a kultúrtörténet, benne a fizika történet, az élet tanítómestere? Goethe szerint a tudomány története maga a tudomány. Tehát most így az elején a fizika történet jelentőségéről mondjál légy szíves néhány mondatot.
Tényleg egész más úgy tankönyvet írni, hogy az ember nem más tankönyveket néz meg, hanem magának, annak a szerzőnek az eredeti művét, akiről éppen szó van, és onnan tesz be mondjuk szemléltető ábrát, nem pedig átfeszik valamelyik másik tankönyvből, és annak van a hallgatókra meg a tanulókra hatása, hogy korabeli jegyzőkönyv, ilyeneken szoktunk végigmenni, hogyha lehet megtalálni a kéziratot. Hol írta le legelőször, most például tavaly volt az atomomag éve. Megvan az a kis jegyzetfüzet, ahol Rutherford leírta, hogy én így képzelem el az atomot, hogy van egy kis pici mag, és akkor valahol nagyon messze vannak az elektronok. És le is rajzolta, ott vannak az egyenletek, amelyek kiszámította, hogy a kísérleteket így lehet értelmezni. De nagyon demokratikus ember volt, mert a Geiger meg a Marsden mértek az ő keze alatt, és hát publikálták a mérési eredményeket, és ők is alkottak hozzá egy elméletet. És nyugodtan hagyta, ha már az ember, már 6 éve Nobel-díjas volt, és már pedig ennek így kell lennie, hogy én csináltam, nem. Hagyta, hogy a Geiger meg a Marsden is leírják a maguk elképzelését. Ők azt képzelték, hogy az a kísérlet lényeg az, hogy egy aranyfólián átlövünk kis részecskéket, hélium atommagokat, és akkor azok nem csak eltérülnek, hanem visszafele is jönnek. És akkor a engem meg a Marzen, aki a kísérletet csinálta, ugye nem a főnök dolgozik, hát mindig megvannak a beosztottak a kísérletetnek, ők úgy értelmezték, hogy nagyon sok pici eltérő és végén jön aztán teljesen majd vissza, de a mester az gondolkodott és azt mondta, hogy így ez nem fog működni, hanem egyetlen egy atomnak a magja létezik, tehát nem egy nagy kuglóf modell, mint ahogy eddig a Thomson képzelte, hanem a Népstadion közepén, a kezdő körbe, ha letűzünk egy gombostűt, annak a feje az atommag, és valahol a leállók körül vannak az elektronok, mert csak így tudjuk értelmezni, hogyha egész közel megy ahhoz a gombostű fejhez, akkor már akár még vissza is merülhet. És hogyha ez ember megtalálja a korabeli jegyzőkönyvet, akkor az első publikációkat szeretem megkeresni, amikor legelőször leírták, hogy atommag, hogy ilyen tényleg létezik. Azután az eszköz. Nagyon érdekes, hogy ez az eszköz nincs meg. Tehát például Cavendishről, tehát nem tudom, hogy mennyire lesz időnk az egyes fizikusokról beszélni. Megvannak a kémiai eszközei, meg nagyon sok minden, de például a torziós inga nincs meg. De nagyon sok kémiai eszköz megvan, ugyanakkor az Erfordnak is megvan az, amivel az atommagot széthasította, de ez, amivel az atommagot felfedezte, ez nem nincs meg. Manchesterbe kellett volna keresni, vagy a londoni Science Museumba, de valahogy ez az eszköz kézen közön eltűnt, és hát annak is van ugye hatása, hogy az ember azt mondja, hogy most lefényképeztem ezt az eszközt, és akkor beteszem a tankönyvembe, vagy órán bemutatom, hogy hát ezzel a kis egyszerű dologgal fedezték fel az atomot.
Saját élettörténetedről is mesélj nekünk, légy szíves, mely ugyan még nem része a fizikus útikönyvnek, amelyet szintén te írtál, de vannak benne tanúságok. Mik voltak eddigi 70 éves pályafutásod fő állomásai, saját mesétben kiemelve a lényegi csomópontokat, bár itt már sok minden elhangzott, de azt hiszem egy száraz tény ismertetésnél jobb az, amikor az ünnepel az adott szép pillanat gyönyörűségében emlékezik. Ha most azt mondom, hogy életpályád földrajzi állomásait sorolt fel, amelyek lényegesek voltak, szívednek. Légy szíves, szóljál egy-két
mondatot. Hát, tulajdonképpen két város van, Nagykanizsa és Szombathely, és hát olyan hatodikas koromig megyek vissza, először be akartam tenni a kötetbe, de aztán végül kihagytam tudni. Az egyes tudósok ismertetés előtt egy olyan kis önéletrajzi regény részleteket lehet látni, és hatodikas koromban volt az, hogy egy osztálytársamat korrepetáltam, mert egyesre állt matematikával, és egy rendkívül szigorú, kegyetlen, de rend nagyon igazságos és nagyon jó szakember Réfi István volt a matematika tanárunk. És az anyuka megkért engem, hogy hát foglalkozzak a Henczi Jóskával, mert bukás rá a matematikából, és hát ez tartotatlan állapot, hogy nem fog átmenni hatodikba. És akkor heti 40 forintot kaptam, kérem szépen, 1952-ben az anyukától. Minden nap foglalkoztam vele, és a gyönyörűen át is engedték természetesen. Úgyhogy azt mondtam, hogy nagy matematikusnál leszek, és van még valami, hát meglátjuk, most jön majd még a kémia, meg a fizika, melyiket fogom megszeretni. De azt, hogy matematikusnál leszek, azt már hatodikas koromban tudtam. Aztán akkor gimnáziumban végül is a 8-ban volt egy nagyon jó fizika tanárom, a Bárdos Géza, és akkor negyedikben pedig a Kugler György néni, aki ugye most 104 éves, és egy nagyon szép levelet írt. Talán meg is találom, hogy mert az élmény egy 104 éves fizika tanárnőtől gondolatokat, és természetesen e-mailbe küldte a levelet, ugye? Az két századik, na, érdekes a folyamat, mert a századik születésnapján a család megvette egy számítógépet. Na jó, számítógépet, meg a megírja rajta a levelet, hát gyerekek, hát vegyetek már egy printert, hát akkor azon én ki is printeltetem, és akkor elküldöm a levelet. Hát de gyerekek, hát most akkor miért küldjem én postán, hát akkor tessék az internetet bekapcsolni. Bekapcsolták az internetet, azóta is folyik a levelezés Györgyi nénivel, néha mérgelődik, hogy nem működik, meg hát különböző gondok vannak. Kedves Laci, megkaptam a leveledet. Először is gratulálni szeretnék a születésnapodra. További eredményes munkás éveket kívánok neked. A születésnapi bulihoz pedig jó szórakozást. Az új könyved megjelenésének örülök. Biztosan nagyon nagy sikere lesz, hiszen sok érdekes írásod jelent már meg. Ezeknek a sűrítése nagy érdeklődésre számíthat, hozzájárul a fizika kultúrtörténetének megismeréséhez. A sok életrajz, ami egyébként csak lexikális rövidséggel jelenik meg itt-ott, nálad teljes terjedelmében olvasható. Megtisztelve érzem magam, de kicsit zavarban vagyok, viszont látva a rólam készült könyv címlapját a könyvetben. Sajnos már késő, hogy erről lebeszéljelek. Fúdott születésnapot, és szeretettel üdvözöllek Katival együtt, Györgyi néni. Hát önöknek is azt kívánom, hogy 104 éves korukban így levelezzenek a tanítványokkal, vagy a volt munkatársukkal. Úgyhogy aztán hát az meghatározó volt negyedikben, ugye ő egy év alatt gyorsan bepótolta, amit két évig a nem tanultunk, mert a Balla Marikánál nem.
Az én matek tanárom. El kell mesélnem, hogy majdnem megbuktam.
Hát egy kicsit annál csak mi irányítottuk az órát, mert volt egy szegény meghatva a táncos Ervin, tanár volt az édesapja, és táncos, jöjjön ki felelni. Nem megyek tanárni. Táncos, jöjjön ki felelni. Nem megyek tanárni. Kovács, jöjjön ki felelni. Szóval negyedikbe kellett bepótolni az elmúlt két évet, mert hát az előtte nem tanultunk, tehát ez az elég volt. A Györgyi néni elkapott bennünket, és akkor aztán hát nyilván fölvettük az egyetemre 5 év alatt azt tudni. Pesten elvégeztem, és közben fölkerült Budapestre a gyakorlóiskolába, úgyhogy vezető tanárom is volt a Radnóti gimnáziumban, őnála gyakoroltam. Az aztán hát további lökést tanult, fantasztikusan tudta az szuggesztíven az ember inspirálni, hogy mit tudom én, voltak ötleteim, hogy így kísérleteztünk, ja, írd meg, írjál róla a cikket. Aztán azóta is folyton, hát mikor írod már meg, hát tessék már, várom most, utól a zenéről írtam valamit, hát tessék, egy teljes cikket én nem csak két-három mondatot, szóval fantasztikus szuggesztív még most is, és adja a feladatokat, hogy tessék csinálni, és az én jó diák, hát természetesen igyekszem megfelelni. Na és akkor a 100. születésnapra 100 diákot, volt diákot összeszedtem meg tanárjelölt, tehát 77 tanárjelöltje volt, és csináltunk egy kötetet, és annak a címlapját betettem, hogy tetszenek látni, csak ugye ez megint pedagógiai jelvügye, hogy az ember nem adja ki a könyvet, mert akkor azt nézik és nem mi ránk figyelnek, úgyhogy majd ott a lakodalmi teremben majd ott tetszenek találkozni a könyvekkel. Aztán hát akkor 18 évig ott tanítottam, 3 évig aspiráns voltam, úgyhogy akkor addig, meg igazából egyetlen egy osztályom volt mindössze, nem voltam osztályfőnök, pedig az nem rossz dolog, hát munkával jár, de sok örömmel is. Tehát akkor 3 évig ösztöndíjas voltam, közben voltam 4 hónapig Angliában tanulmányúton, és akkor aztán 83-ban, amikor a fizika tanszéket megalapították, akkor Marsz professzor úr telefonált, hogy nem akarsz tanszékvezető lenni? Hát de igen, de hát most hol meg hogyan is beállítást, hogy itt indul egy fizika tanszék, és aztán úgy kerültem ide. És akkor itt voltam 25 évig, most meg lehessen beholvosan élvezem a falusi levegőt is.
Szerintem. Hogy ne csak Kanizsáról oly sok szó, hanem még Szombathelyről hadd faggassalak tanárul. És egy kicsit a könyvre való utalás oly módon, hogy megtörténhessen, hogy itt vannak benne fő fejezetek, és én azért röviden, majd a fő fejezetekre hadd kérdezzek rá, de tudva azt, hogy itt bizonyos záros határidők is vannak a beszélgetés vonalában, ezért hát majd igyekszem jól ütemezni én is. Életmű köteted fő fejezeteiről is faggatlak, legnagyobb fizikus performanszod Otto von Guericke-hez fűződik. 3000-en látták a magdeburgi féltekés kísérletet Szombathelyen. Miért van a semminek hatalma? Irtózik-e a természet az űrtől? Hogyha erről a csuda kísérletről szólnál, mert ezt jó lenne még ismételni akár Magyarországon.
Hát igen. Nagyon szívesen jönnek a magdeburgiak, mert mint hát idézőjelben cirkuszi mulatványjal járják a világot, Amerikában is elvitték meg. Itt a plakáton ugye mi azt írtuk, hogy Párizs, Brüsszel után Szombathely. Itt mi mutattuk be. Először csak a kiállítást akarták elhozni, aztán azt mondták, hogy ha szerzek 16 lovat, akkor ugye magát a kísérletet is bemutatják. Arról van szó, hogy ő felfedezte a vízpumpát, 30 éves háború, kicsit összebeszélek, bocsánat, 30 éves háború, nagyon sok tűz, oltani kell a tüzet vízpumpával. És akkor a vízpumpából ő csinált légszivattyút, hogy a levegőt ki fogom tudni szivattyúzni, és létrehozom a légüres teret. És azt mondották, hogy ezt nem lehet, mert a természet irtózik az űrtől, tehát nem lehet őt csinálni, hogy nincs semmi a levegőt eltávolítani. És akkor ő igenis megcsinálta a légszivattyút, és hogy akkor, ha ugye valahol eltávolítom a levegőt, akkor a külső légnyomás tud működni, és akár összeroppanthatja azt az adott eszközt, hogyha azt nem elég ügyesen építették fel. És akkor látványosan ezt ő úgy bizonyította, hogy vett két fél gömböt, azért fél tekéknek mondjuk, összeillesztette, kiszivattyúzta belőle a levegőt, és akkor 16 ló nem tudta széthúzni, mert olyan nagy erővel, ugye kiszámítottuk, amivel itt dolgoztak, 3500 kg tömeget kellene rá lógatni, hogy szétszakadjon ez a 16 ló, nem tudott akkor erőt kifejteni. És a Szabados László szerkesztő hívott föl, itt írom is a történetet egyszer, hogy jövőre lesz 400 éve, hogy született a Gerike, írjak róla egy tanulmányt. Hát na de Laci bátyám, hát én a 20. századi magyar fizikusokkal foglalkozom, nem a 400 évvel ezelőtti németekkel. Ott van, aki Gerikéről többet tud, mint te, de aki jobban meg tudná írni, olyan nincs. Na hát ugye jutságunkra adott, nekiálltam, elmentem a Deutsches Múzeumba, ott sok anyag van, aztán Magdeburgba, magába, a városba, ugye óriási tisztelete van. Akkor a Gerike évben valami 20 ilyen hatalmas, másfél méteres műanyag gömböt helyeztek el a város különböző pontjain, és a különböző cégek kifesthették a reklámot, festettek rá, és egyet ajándékoztak ide a rendezőknek is. Aztán az most nemesen beolvosan ott van a házam előtt, mint művészeti alkotás, a magdeburgi féltekéket meg lehet nézni, hogy már csak ezért is érdemes nemesen beolvosan eljönni meg Markosi művész úrnak a szobrát a falun beli. Azt szintén lehet látni, szóval 300 ember csendes kis falu, érdemes eljönni arra fele. Úgyhogy aztán hát ez hatalmas munka volt összeszedni a lovakat, mert az igás lovak jók csangra. Hát igen, igen, hidegvérű lovak jók, meg párba szoktatottak. Tehát hiába vagyok összek az egyik gazdától, meg a másik gazdától, egyszerűen nem lesznek hajlandók húzni. Tehát olyanokat kellett keresni Nyőgérről, meg Sárvár mellől, meg én nem tudom, Farádról, honnan, Zalaegerszeg mellől hoztuk a lovakat. És aztán hát az általános iskolás ankéton keresztül, meg a tanáromon keresztül akkor a reklámja lett, hogy jöttek az osztályok, esett az eső, mondták, hogy hát azért voltak annyian, mert esett az eső. Különben nem, hát persze, hogy kimentek áztatni magukat, hogy hát mindegy, hogy hát rosszul volt, az mindig működik, de aztán hát meg utána volt kiállítás is. És akkor mondom a Szabados Lacinak, hogy tulajdonképpen ő neki köszönhető, mert ha ő nem iratja meg velem a cikket, akkor én nem járok utána, nem rendezem meg az egészet, szóval nagyon érdekes, hogy egy ilyen kezdeti lendületadás milyen messzire el tudja vinni. Azért, mert aztán tényleg kivonultak még különböző.
Akár maradjunk állva egy
mert
hogy én igyekszem, mert én ilyen szempontból mániás ember vagyok, végezünk. Több nevet szeretnék még bedobni, de nem absztraktokat kérek tőled, hanem néhány mondattal, ha lehet ilyen kedvet csinálni nagy fizikusokhoz, tehát következik a
néhány mondat, na most összekezdeni valamit, nem lesz könnyű.
Ezt mondtam provokációval.
Igen, igen.
Pascalról röviden híres tételmondatával faggatlak, mert mi végre is az ember. Semmi a végtelenséghez, minden a semmihez viszonyítva, közép a semmi és a minden között. Te hogy látod ezt a filozófiát és ezt a kísérleti fizikust, mint gondolkodó nátszál, és hadd utaljak egy közös performanszunkra, amit Pascal csinált meg először, ugye a higanyos Torricelli kísérletet, Pascal vörösborral csinálta meg, mi ezt a Bajtány Gimnázium aulájában egy zempén verseny alkalmából megtettük, és az a 10 méteres vörösbor oszlop, az ugyanaz volt, mint a 76 cm-es higanyosztól. Szóval Pascaltól sok mindent lehet tanulni, érdemes-e vele foglalkozni a vállal?
Hát igen, már csak tényleg azért is érdemes ezekkel a fizikusokkal egy kicsit jobban közelebbről megismerkedni, mert az ember mindig csak egy-egy dolgot tanul róla, hát Pascalról is a Pascal törvényt, hogy aztán ezt a hidraulikus sajtó és az autónak a fékrendszerébe használják, aztán nincs tovább. De a legragyogóbb irodalmának tartják, tehát hogy tőle tanultak a többi francia és külföldi írók, hogy kell írni. Tehát fantasztikus, hogy ennyire sok oldalú volt. Hát aztán a Pascal nyelvet ugye azért nevezték el róla, mert számológépet is csinált, 19 éves volt, amikor nagyon jól működő számológép, mechanikus számológépet, mert az apja adóbehajtó volt, és hogy segítsen neki a munkát, összeadást meggyorsítsa, akkor gyorsan kitalált egy mechanikus számítógépet. Filozófus, hát egy kicsit bigott vallásos volt, szóval abba bele is halt, meg önsanyargatás, meg minden ilyes. De hát Istenem, hát szóval ez, aki ennyire nagy elme, hát az valahol biztos, hogy egy kicsit félre is megy, és hát ezt mondjuk
jó, köszönjük! Tanár úr, taníts tovább, miért figyeltél fel Cavendishre, s lett belőle is értékes tanulmány.
Igen, a Cavendishet megint a Szabados Lacinak köszönhető, mert 1810-ben halt meg, kétszáz éves évforduló, légy szíves írj róla egy cikket. Na most már nem is szabadkoztam, hanem ugye nekiálltam is, és összegyűjtöttem a rá vonatkozóra, de ott is az ember tulajdonképpen csak azt a híres Cavendish kísérletnek nevezett kísérletet ismerjük, hogy azt bebizonyítani, hogy két földi tárgy is tudja vonzani egymást, és ahhoz van ez a bizonyos torzívus inga, hogy ugye van egy szál, egy rúd, a rúd végén a két tömeg, és akkor ez így tud mozogni, és a hatalmas ólomgolyókat ide rakja, akkor elindul arrafelé, az ólomgolyó átrakja a másik felé, arra felé elindul a másik irányba, és hát ezt ismerik csak róla, de kémikus is volt. Hát a víz, hogy ez egy összetett anyag, megállapította a neves gázokat, megsejtette. Érdekes, hogy a kémiai felfedezések váradtak magukra, tehát Newton például alkímiával foglalkozott magát, a kémiát nem tudták korábban űzni, mert nem voltak kellően precízek. És ő annél a mérésnél is rendkívül precíz volt, a torziós ingánál, és a kémiai kísérleteivel is azért tudott elemeket felfedezni. Tehát Lavoisiert jobban ismerjük, meg aztán hát egy picit ő is beteg volt. És nem publikált eleget. Aztán ohmtörvényt is például felfedezte, de nem írta le. Kézirata megvan, pontosabban a kézirata az megvan, de nem publikálta. Tehát egy sor olyan törvény, amit mi másnak a neve alatt ismerünk, az mind ő hozzá kapcsolódik.
Hadd köszönjön, hadd mondjam el, hogy visszaköszön mozdulataidról a régi tanárom, tehát a tanárember hogy lehet, mint demonstrációs lélek? Szóval tanár úr el is tudta játszani a kísérletet, hogy a széles gesztikulációid rám is hatottak, azt hiszem. Gyertikányos, gyorsan, de a lényegre ügyelve. Tehát akinek elhangzott a Fröccsöt és a Dinamot köszönhetjük, aki a fizika oktatás és az elektrotechnika úttörője volt, s akit, idézett, háládatos tanítványi nem egy alkalommal értesítettek az együtt töltött esztendő boldog emlékében, hogy intelmeit követve sikeresen megállták helyüket. Idézet vége. Mi fogott meg leginkább a felfedező tanár személyében, ha már Magyarországon az ő köpenyegéből bújtak ki mindannyian a valamire való fizika tanárok? Tulajdonképpen erről már szóltunk, de mikről akarsz-e még szólni?
Hát igaziból Jeddik is ötvös kapcsolata, mondtam már ugye, hogy hatott ötvösre, és mindössze az akadémia lapjában két tanulmánya jelent meg, és amikor az ötvös a búcsú beszédet tartotta az akadémián Jeddikről, akkor érdekes módon csak az egyikről beszélt, ami nem is volt annyira jelentős. A másik, amelyik jelentősebb volt, arról nem beszélt, és nem hiszem, hogy az ötvös azt nem olvasta volna el, mert mondom, rendkívül értelmes, meg világhírű ember volt, tehát kétszer fölterjesztették Nobel-díjra, végül is nem kapta meg, de hát nem azon múlik, hogy megkapja, hát mindig. Marx Györgynek van egy nagyon szép fogalmazása, hogy egy évben a földgolyón 6000 fizikus végez, abból egy lesz Nobel-díjas. Na de legalább 4-5 van még, aki szintén Nobel-díjas színvonal. Szóval, na most jön az, hogy szokott lenni az osztályban valaki, aki emlékeztet, hogy hol tartottam, mert aztán...
Én folytatom, és tulajdonképpen már megelőzted a kérdésemet, de mégiscsak ötvös Lóránc kapcsán még egy dolgot hadd mondjunk el, ami a konkrét élettörténésedhez kapcsolódik, mert hogy miért lett egyetlen osztályod, melynek osztályfőnöke voltál a gimnáziumban, a volt Lander Jenő gimnáziumban, Nagykanizsán, ez a mai Batthyány Lajos gimnázium, tehát egy úgynevezett ötvös osztály volt, és ennek mindenféle szimbóluma is valahol még meg is van. Miért is lehetünk annyira büszkék ötvös Lórándra, hogy ötvös osztály lett ez? Miért ötvös osztály? Miért nem gyertlik osztály?
Igen. Hát igaziból kémia, fizika tagozatos osztály volt, tehát valaki olyasmit kellett keresnem, aki kémiával is, meg fizikával is foglalkozik, mint ahogy hát például ugye kiderült itt a Cavendishről, de hát csak nem Cavendishről fogunk elnevezni egy osztály Nagykanizsán. És az első eredményei azok kémiai jellegűek voltak a felületi feszültségre vonatkozott ötvösnek, és aztán utána kezdett a torziós ingával és fizikával behatóban foglalkozni, úgyhogy ez egy. Meg hát az, hogy ötvös egyetemre jártam, de igaziból ott nagyon nem foglalkoztak velünk, írom is a könyvben, hogy mikor először a kezembe került, hogy Báró Ötvös Lórán emlékkönyv, meglepődtem, mi az, hogy Báró Ötvös Lórán, tehát az Ötvös Lórán Egyetem munkavörös zászlójelentendével kitüntetett Ötvös Lórán Tudomány Egyetem, hát ugye nem is tudtuk, hogy Báró volt, nem is tudtuk, hogy Báró volt. Szóval így innen az indítatás.
Hogyan került tanulmány kötetedben Bolyai János a fizikusok közé?
Hát ugye előbb említettem már, hogy nagyon szerencsés dolog lett volna, hogyha Bolyait akár vizsgát ott tartják, vagy akár a Pesti Egyetemre meghívják, de hát ugye a kor körülményeinek megfelelően ez nem jöhetett szóba. De fantasztikus a zseninek a meglátása és a megsejtése, ami tulajdonképpen a Jedliknél is olyan értelemben megvolt, hogy nem írta fel a precíz egyenleteket, nem is tudta felírni, de a fizikai tartalmat, a lényeget érezte, azért tudott például dinamót szerkeszteni először a világon, azért tudott mágnes körülforgó mágnest, azaz villanymotor őst csinálni. Tehát az elmélettel hadilában át, viszont annál jobban értette a fizikai kapcsolatokat. Na most...
Köszönjük. Miért fontos nekünk kanizsaiaknak Zemplén Győző? Lehet-e a múlt hagyományaival a jövő fizikusaért tenni? Igaz-e, hogy aki Zemplént ismerte, az mondjuk a fekete gyémántos Berendi Várról is elhitte, hogy élt. Hogyan képes átívelni egy évszázadot a szóbeli emlékezet Zemplén kapcsán, az utolsó órái története, hogy éppen nemrég pár hónappal ezelőtt derült ki. Tehát Zemplénről, ha néhány mondatot mesélsz, köszönöm.
Igen, hát amíg egyetemen voltak, az alatt az 5 év alatt került föl a szülőházára, Felső templom mellett a Széchenyi téren van a szülőháza. Danicskó Jánosnak hívták az édesapját, és a Balogh Lacika harmadikas, meg a Vélis Jussi segítettek nekem keresni, és hát mentek be a Jézus Szíve plébánián, és sehol nem volt Zemplén az adott évnél beírva, és aztán kiderült, hogy akkor még Danicskónak hívták, és utána magyarosított Zemplénre. Úgyhogy 60 és 65 között tették fel azt a emléktáblát, még mindig nem tudtam kinyomozni, hogy pontosan kitette föl, meg pontosan mikor. De biztos, hogy megtaláljuk, de a Györgyi néni állítja, hogy biztos, hogy akkor tették föl, mert a Radnai tanárunk szerint a fogalmazás olyan, hogy ezt 45 előtt rakták föl, de nem, mert hát én arra jártam el mindig, mert a Horváth Sárikával voltam négykezesezni, és ő arra lakott, nem vele mentem, nehogy vele lakott, a búró talán elmentem ugye arra felé, amerre lakik, és ott mentem el mindig az Zemplén szülőháza mellett, szóval fix, hogy tudom, hogy ha ott lett volna tábla, mint hogy a Péterfi Sándorról van tábla mellette lévő utcába, és arról tudtam, úgyhogy akkor tették fel a táblát, aztán hát ugye valahogy, hát olva cikkeket is olvastam, meg éreztem, hogy a személyen keresztül, tehát először a személyhez kell kötni a gyereket, vagy a hallgatót, és akkor a személyen keresztül már a fizikához is valamivel könnyebb. Hát aztán így, ha egyszerű ott született, meg tulajdonképpen meg is örültem, hogy ilyen értelemben felfedeztük, mert a Mikoláról írtam előtte nagyon sokat, és hát ő igaz, hogy akadémikus volt, meg hát az elektrét kutatásban vannak eredményei, de hát messze nem hasonlítható teljesítményében az Zemplénhez, tehát örültem is, hogy most akkor egy olyan emberrel kell foglalkozni, akit szakmailag jobban tudok dicsérni. És hát egy rendkívül értelmes, meg jóképű fiú volt. Olaszországban ugye a fiújében helyezték az apukát, mert postatisz volt, és akkor ott járt olasz gimnáziumba. És akkor tűzte ki pályatételeket olasz anyanyelvűeknek, és nem olasz anyanyelvűeknek. Hát természetesen az Zemplén az olasz anyanyelvűeknél adta be a novelláját, és meg is nyerte. Úgyhogy hát ilyen tehetséges ember volt, és hát sajnos a világháború ezt kioltotta az életét, úgyhogy nem tudott
tovább. Zemplénről még nagyon sokat mesélhetnénk, de akkor inkább végünk tovább.
Végünk.
Hogyan lett Baj Zoltán a kísérleti fizika varázslatos mestere? Kicsit anekdóta szerű, de hadd mondjam el. Néhány hónappal ezelőtt Kovács tanárunk Nemes Rempe hollósi kúriáján voltam az iskola kisbuszával, mert tanárul a könyvtár egy részét már a gimnáziumnak ajándékozta, és azt hoztam el. De hát ez az út, ez egy csuda út volt, mert együtt utazhattam Baj Zoltán szobrának gipsz másolatával, rendesen biztonsági övvel, ott ült mellettem, aki meglátta, nehezen tudta hova tenni, de a történetben van még egy kuriózum. A tanár úr 23 macskája közül az egyik, a tudós macskája, megugrott keddeste a kis buszba, és ez mindösszesen csütörtök reggel derült ki az iskola udvarán. A macska nem engedte megfogni magát, de nem is akart kijönni. Hát aztán bátor ember valahogy meg akarta volna ütni, nem ütötte, csak simogatni, de elfutott, az első tujára felmászott, és egész nap ott nyivákolt. Már kihívtuk a tűzoltókat is. Létra, na, elkapja, nem kapta el, 4 méter magasról leugrott, semmi baja, és az udvarba elfutott. Nem találtuk, hónapokig. De, tisztelettel jelentem, némi nemű célzás már volt, hogy ez a macska a kanizsai iskola negyedben, ahol ott van a Batthyány gimnázium, a Rozgonyi általános iskola, a Zsigmondi Széchenyi műszaki szakképző iskola, a pianista iskola egy szép téglalapban és szabad udvar tartásban. Hát ez a macska él, nem tudjuk befogni, bár a rozgonyi első osztályos kisiskolások néha már simogattak. Tanár úr, a macskád megvan, és hadd is maradjon. Tehát Erik Baj Zoltán kapcsán a tudós macskájának. Kívánsz egy Baj Zoltánból valamit szólni most? Vagy inkább azt mondod, hogy a könyvben lapozzák fel, mert nem akárki volt ő. Baj Zoltánról akkor a macskát megértjük el. Jó. Igen?
Hát ugye ahogy, de hogy, azt nem is tudom, hogy mondtad, és akkor végül is a macska meg a Baj Zoltán hogy jön össze.
Hát de, a szobor, nem fordult a szobor mellett.
Ja, bocsánat, akkor közben.
Vigyázz az éjszaka is egymással, amíg nem jött ki a macska abozból. Nem is tudott volna. Na, szóval, és komolyodva, vannak tanárok, vannak fizikusok, és vannak mérnökök. A tanárok lelkesítenek, a fizikusok összefüggéseket ismernek fel, a mérnökök berendezéseket terveznek. Ki volt Gábor Dénes? Röviden.
Igen, a Gábor Dénes tanulmányomnak az elején írom ezt, és akkor folytatom tovább, ugye, hogy hát a tanár lelkesít, de lehet, hogy azért a tanuló nem fog lelkesedni. Aztán lehet, hogy az összefüggés, amit felállított a tisztelt elméleti fizikus, az nem jó, de a gépnek annak működnie kell. Tehát ugye a mérnök, és hát vallják is fogunk a mérnökök, hogy ők az értelmiség, a műszaki értelmiségnek a csúcsa. És akkor Gábor Dénes, hát igazából írom, hogy én nem szeretem, hogy ezt a Gábor Dénes szart, egy beképzelt ember volt, maga akarta pillanat, vagy egy-két munkatársal együtt megoldani a fúziós energia problémáját, ott neki állt kísérletezni Londonban, amikor 50-ben ígérték, hogy na majd 2000-ben, most 2000-ben mondják, hogy majd 2050-re talán meg lesz, most kis piciben már csinálják, hát ez a hatalmas lézer berendezés, hogy Szegeden az ilyesmi célhoz, hogy kis mini hidrogénbombákat gyártsanak. És akkor, mit tudom én, plazma TV, nem plazma TV, ahhoz hasonló. Tehát az, hogy alapos TV-t akar csinálni, hogy össze-vissza az elektronnak addig kellett járni a képernyővel párhuzamosan, hogy vékony legyen a képernyő, abból se lett semmi. A plazma lámpa, itt az Egyesült Izzóban is dolgozott, az is annyira bonyolult volt, abból se lett semmi. Na, az elektron mikroszkóphoz értett, és akkor annak a képét akarta megjavítani, és ahhoz csinált egy optikai modellkísérletet, hogy amiből a térbeli áramba született. Mégpedig az az alapötlet, ugye, hogy a hullámnak 3 tulajdonsága van, hogy milyen magas, azután milyen sűrűn, és a harmadik pedig éppen hol tartunk egy adott hullámon belül. És az, hogy éppen hol tartunk, ezt még eddig nem használták ki, és ő ezt használta ki, hogy a tárgyról jön egy adott fénysugármennyiség, és akkor ahhoz hozzákever egy ismert mennyiség, ismert állandó frekvenciájú jelet, és az eredményt azt rögzíti, és utána, ha ezt az eredményt újra azzal az ismert jellel besugározza, akkor ami visszaverődik, az pont olyan lesz, mintha tárgyról jön ott van, teljes térbeli. És a 48-ban megcsinálta, úgyhogy a lézeret kellett felfedezni ahhoz, hogy aztán akkor ezért meg is kapta persze a Nobel-díjat.
Vannak magyar álló csillagok, a nyugati égbolton, így fogalmazol. Kik azok a marslakok? Hány marslakó van?
Hát ugye ezen folyik a vita, a Hargita István, kémikus, akadémikus, aki most legutoljára éppen ott volt a Nobel-díj kiosztáson, mert neki is van joga Nobel-díjra jelölni, és éppen most a kvázi kristályokat, aki felfedezte, azt ő is jelölte, ezért aztán meghívták feleségével együtt, és ott volt a átadáson között is két fényképet nekem a Nobel ünnepségekről. Ő igaziból ötöt sorol föl, hogy annaknak mindenük megegyezik, a sorsuk, a hátterük, és ő csak azt az ötöt tartja. Marx, az elmegy a másik irányba, Marx György, az közgazdászt, mindenkit bevesz. A történet pedig az, hogyha valaki nem ismerné, hogy nagyon értelmes emberek tűntek fel Amerikába, de gyanús volt, hogy akcentussal beszélnek, és akkor azt mondták, hogy hát ezek igazából marslakók, de magyarnak vallják magukat, mert az nagyon messze van, és akkor ezzel álcázzák, hogy tulajdonképpen ők nem is földre volók, mert annyira értelmesek, hogy olyan dolgokat megcsináltak. Hát nézzük, hogy ő szerint, igen, hát a Kármán egy kicsit kilóg a sorban, mert ő valamivel idősebb, mint a többi, mert a többiek azok minden 1900 körül születtek, de hát fegyvergyáros, rakétagyára volt, hát szóval nem szerette. Aztán akkor a Telleret, hát a Telleret ugye az atombomba, a hidrogénbomba atyának, a szuperbomba atyának tartják, ő maga kikérte magának, hogy ő semminek nem az atya, és igazából az alapötlet nem is tőle származott, de aztán rendkívül erősen harcolt érte, hogy meglegyen. Hát ugye van nagyon ügyse szerepen. Bár hát itt volt a fizika tanszéken, meg fogtam is vele kezdett, fantasztikus, micsoda vastag kezem van, még most, mint öreg ember, micsoda barátságos volt, de különben aztán egy kivéradatlan személyiség. Fantasztikus, milyen jó zúgrázódó, vastag ujjakkal, hogy lehetett olyan jó zúgrázni, tévében ment is, talán valaki látta, négykezesedett ott egy zúgrázművészre. Na, hát akkor Tellert se szeretjük, mert ő bombát csinált, akkor van a Wigner Jenő. Hát a Wigner Jenő elméleti fizikus volt, de hát igaziból őt se szeretjük, mert hát most azt mondja, hogy az atom, az 42. december 2-án indult meg az első láncreakció, hogy egy atom fölhasít kettőt, akkor az megint kettőt, és ez így megy tovább, és mondta, hogy ebben biztosak voltunk, mint ami annyira biztosak lehetünk, hogyha egy kocsi elé befogunk négy lovat, hogy akkor el fog indulni, és tényleg! Még nem sikerült, nem volt meg a kísérlet, de már a plutónium gyártó reaktorokat építették, hogy majd a bombához gyártsák a plutóniumot. Szóval, na, hát most akkor ezért nem is egyszer. Na, akkor ki van még? Akkor volt Neumann János. Hát a Neumann János is ugye, hát mint kis Neumann, amíg az ember nem mélyül le a részletekbe, hogy hát ki találta a számítógépet azért, hogy a munkát megkönnyítse meg, hát micsoda dolog, hogy átlátta az egésznek a lényegét, hogy hát ezt automatizálni lehet. Hát kérem szépen, azért csinálta, hogy az atombombához szükséges számításokat gyorsan lehessen. Kiábrándultam belőle.
Szilárd Leon.
Hát Szilárd Leon. Na, hát ugye ő először, ő a láncreakciót magát sejtette meg, és szabadalmaztatta is már itt Londonban, aztán utána Amerikába. Aztán nagy békeharcos lett, hogy aztán akkor most már ne dobjuk le a bombát, meg már szeressük egymást, meg forró drótot hozzunk létre, meg Hruscsovval tárgyalt, meg minden egyebet csinál. Voltak alapvető szép felfedezései, mit tudom én, Washingtonban megtaláltam azt a szállodát, ahol lakott, mert mindig szállodában lakott, bőröndel ment jobbra-balra, mert akármikor baj lehet, hogy tovább menjen, és akkor ott a foajéba dolgozott a lobbiba, és a lobbiba lobbizott a tudományért. Hát őt se lehet szeretni.
Na, akkor... Megvan, a további marsokokkal legközelebb fogok. Talán... Kit mondasz te a mester mestereidnek? Tehát most tudom, hogy ez így túlzásos kérdés, de most is kérdezünk.
Hát ugye itt a könyvben egyszer felsorolom a legkedvesebb tanáraim, az Éfi Pista bácsit, akit már emlegettem, meg a 8-as fizika tanáromat, aztán Gugula Sándor nénit, a zongoratanárnőmet, Kerekesi nénit tettem is belőle a két korabeli felvételt. Ha majdnem zongoratanár lettem, ugye az unoka bátyám, ő az lett, aztán együtt zongoráztunk ott, csak ugye Visontán, úgyhogy hát nagyon mint példakép ugye. De aztán végül is nem voltam elég muzikális, meg a lapról olvasás nem ment annyira, úgyhogy aztán nem az lett benne. És akkor így megvan a szórakozásra, mondják az zenészek, hogy ez így jobb. Aztán azt mondja, hogy a Kerekes Irén néni nagyon szigorú volt és nagyon jól tanított bennünket. Hát már 8-ban, nem Helikon volt, bocsánat, 8-ban Dunántúli zongora verseny volt Pécsen, tehát ott sikerült aranyémet kaptam, Henrik mondott csak ez is tud, de az csak azért, mert az elmény rózsámat azt nem, mert délután, hogy gyakoroltam, egyszer mellé jutottam, és este a döntőben nem mertem eljátszani, csak újra a Chopint játszottam, és mondták, hogy Chopint én játszom, hogy a legjobb van, de kéne egy másik stílus, és szákkartak, hát ez is térem, hát Istenem. Hát, na most ezek a tanárok, akkor egyetemen alig akadt valaki. Utána aztán a kedves Ferenc professzor, aki a doktori témavezető, meg aspiráns, meg minden ilyen vezető volt, meg a Marx György, aki hát ellátott állandóan feladatokkal, ő közvetlenül nem tanított, de hát szoros munka kapcsolatot vele. Abonyi Iván, igen, köszönöm szépen, hogy suksz, mert ő volt a fizikatörténet tanára. És érdekes, hogy egy-két évig vagy úgy gondolkodtam, ki is tanította nekem a fizikatörténetet, tehát akár a névre hirtelen nem emlékeztem, de a szelleme azt belém ültette, hogy hát tessék a fizikatörténettel foglalkozni, és úgy nevelni a nyugdíjasságot.
Tanárul. Hány tanítványod lehetett pályád során? Lehet-e egy tanítvány munkatárs? Milyen a jó tanár és milyen a jó tanítvány? Mitől jó egy iskola? Erről azt hiszem hosszú-hosszú napokat lehetne diskutálni.
Hát
de valamit hadd meséljek, és egy kicsit oldva itt a fáradtságot, hogy Vermes Miklós, aki magister totus animi, az egész lélekből tanító, mondott te is róla, és tőle tanultál egy játékot, és én is megtanultam a tanárútól, és ma éppen az egyik tizedik osztályban el is játszottam velük. És biztos vagyok benne, hogy életre megjegyeztek, mint ahogy én is egy életre megjegyeztem, és én is most továbbadom a kedves közönségnek, mert tisztelt közönség, bejelenthetjük, hogy Vermes Miklós után, vagy hova vész az ősidőkbe, ki tudja, Kovács László tanár úr által, most általam prezentálva, feltaláltátuk, hát én a tanítványnak azt mondtam, hogy... De aztán elárultam, hogy kitől tanultam. Az örök mozgót. Nem hiszik? Tehát van, de meg tudja otthon ideig csinálni, és el tudja játszani. Tisztelettel mondom, mi van erre a lapra írva?
Feltaláltam az örök mozgót, fordíts.
Nagyon egyszerű. Feltaláltam az örök mozgót, fordíts. Feltaláltam az örök mozgót, fordíts. Hát, ilyen egyszerű a fizika.
Számot nem is tudok mondani, meg szomorú vagyok, mert viszonylag kevés, ugye, mert hát mondom, osztályfőnök csak egyetlen egyszer voltam, már pedig azért az egy egész más kapcsolat. Aztán akkor 3 évig aspiráns voltam, akkor mi voltam még szakfelügyelő, akkor is kevesebb órám, igazgatóhelyettes, ugye alig volt 4 órám, 5 évig igazgatóhelyettes voltam. Aztán akkor megjött itt a főiskola, ugye hát itt először még az ilyen 30-as évfolyamok voltak, aztán akkor gyönyörűen csökkent 20. Nulla, hát ugye mínusz csak azért nem mínusz, mert hát nem tudom a mínusz hallgató, hogy a negatív hallgató az milyen. Úgyhogy nem olyan túl sok. És de annak nagyon örülök, és azt mindig mondom is, hogy ugye sokkal jobb volt olyan szempontból gimnáziumba tanítani, hogy hát ott a leendő gimnázium igazgatót, a leendő orvost, a mérnököt, mindenkit tanítottam, itt pedig hát a leendő tanárokat. Hát persze ez volt a szívem vágya, ugye átadni, hogy más is csinálja azt, és más is tanítsa, mint ahogy én csináltam, de mit tudom én, például van itt egy kis könyvecske, tehát mondom, sokat nem tudok felsorolni, de érdekeseket igen. A Vizi és Szilveszter akadémiai elnök felesége, Ádám Veronika.
Vandelus volt ő.
Igen, és negyedikben, sőt, talán harmadikban is a politechnikát én tanítottam nekik, ugye Zsoldos igazgatóra, hát gyerünkben ifjú tanár, meg fizikaszakos, majd ő fog politechnikát tanítani. Hát aztán rávettem őt, meg a viterapistát, aki meg most Szegeden a gyerekklinikának az igazgatója, az Ádám, mert pedig ugye egyetemi tanár, meg a tudományos rektorhelyettes volt, hogy egyszer voltunk egy konferencián együtt, hogy hát most barkácsoljunk meg, most rossz szemmel néz rám a Szelec igazgató úr, ugye, mert hát ő neki mindene, meg istene a barkácsolás, ami hát én is szerettem kísérleteket csinálni, de hát azért befogtam őket, hogy a középiskolai matematika lapok pályázatára nyújtsanak már be. És akkor kellett vizsgálni 3 kört, és hát az akkor ellenállást, és mérni a teljesítményt is. Hát megnyerték a viterapista meg az Ádám Vera, és akkor a Vizi és Szilveszter szoktunk, mert persze valami politechnikát tanítottál neki. De nem az a lényeg, hanem az, hogy megnyerték az országos versenyt, megjelent a nevük, hogy a legjobbak, az Ádám Vera meg a Bitera István ebből a gimnáziumból. Tehát az első lökést a tudományos pályáján adtam neki úgy, hogy tulajdonképpen igazából nem is tud róla, de hát nem baj. Viszont olyan rendesen, mert jól nevelt mind a kettőnek, ami az egyiknek a német tanár, ő a Viterának volt az édesanyja, jártam hozzá már gimista koromban, meg tanárkoromban is. Az Ádám Verának meg nem tudom, az, a, mik a szülei, ott van értelmiségi indítatás, vagy nincs. Na nem baj, hát attól még nagyon értelmes, meg így csinos lány is volt, úgyhogy Sárdi Peti is udvarolt neki, és az István óráról elhapfoltana, de jó nevelést kaptak, és hát a tanáruknak akkor vettek egy könyvet, hogy annak örömére van, amit 200 forintot így kaptak, vagy 300-ot, az megint ugye annak idején, meg hát maga a gesztus, hogy ők országos elsőtettek, ott van a nevük kinyomtatva, és akkor sok szeretettel Vera és István Nagykanizsa, 1967-17, szóval itt van a könyv. Még a Réfi Pista bácsának, ha valaki az aláírását meg akarja nézni, mert rám hagyta a könyvtárát, meg jegyzeteit, úgyhogy a 8-as matek tanáramtól van itt eredje. Igen?
Egy kísérletet tehetünk most, hogy megkérhetem azokat, akiket a Kovács László tanár úr, ha csak egy kis ideig is, de tanított, tegyék fel a kezüket.
Húha!
Hát azért köszönjük, hát most sajnos nem tudunk felsorolni mindenkit, de még a mai nap folyamán mindenkivel találkozhatunk.
Csodás arány! Azt hittem, hogy itt akarsz kísérletezni, mert készültem egy kísérlettel is különböző.
Jó, én elmondom az árszót, a magamét, utána pedig figyeljünk rá nagyon. Kedves közönség! Kedves tanár úr! Az összes tanítványod nevében is köszönöm, hogy megszerettetted velünk a fizikát, hogy elindítottál pályánkon. Gratulálunk a mai 70 éves születésnapodhoz, igen, január 27-én.
Úgy van, igen. Reggel 9.
Munkádat nagyra becsüljük. Simonyi Károly után te is teljes eszű bölcs vagy, aki számára a tudomány és a művészet a világmeglátás nem különböző módjai. Ezt mutatják munkáit, könyvtárad, de még szobor szereteted is a reál és a humán kultúra egységére hívja fel a figyelmet. Épp ezért hadd legyek annyiban önző, hogy én jelképesen a magam ajándékát, de azért, mert van talán esszéisztikus jelentése így egy zárszóban, hadd adjam át. Egyszer az iskola művész tanárának, és legjobb lenne ezt leszedni róla, bár nem illik. Stammer Lajosnak látszik ám, hogyha közelebbről nézzük, hogy ez egy Don Quixote alatt, igaz, hogy ló nélkül, és szerpentin, lávatufa, alabástrom és zsírkő. Mindenképpen Don Quixote, mert hogy benned is van egyféle Don Quixote-i mentalitás, de te hál' Istennek a győztes fajtából. Mindenképpen egy ilyen szobrot tisztelettel hadd nyújtsak át, és még valamit, egy olyan szobrot, aminél szebbet nem is tudnak az emberek, mert a természet csinálta. Én a magam szobor köveit nézegetve egy legalább 65 millió éves ammonitát találtam, amiben szerintem az a szép, hogy ezt tényleg a természet csinálta, és te, aki a természet szerelmese vagy a fizika révén, azt gondolom, hogy igazán méltó vagy arra, hogy ilyen szobrod is legyen, tehát a természet szobrát.
Nagyon szépen
köszönöm. Hadd adjam át, tisztelettel. És ugye tudjuk, hogy tág a világ, mint egy álom, mégis elfér egy virágon. A virágot majd a többiekkel egy sorba lépve fogjuk átadni, ahogy illik. Remélem, hogy az út és a szemsugár és a szeretet hullám lélektől lélekig mégiscsak képes áthidalni egyedüliségünk csillagmagányát. Ezt készültem elmondani néked már régóta. Én látom, hogy itt, köztünk, nem a roppant jeges űr lakik. Isten éltessen, tanár úr! Én most magam szerény módján, de mindannyiunkat szimbolizálva hadd köszöntselek, és a mai nap még tudom, hogy folytatódik. Köszönöm, hogy ismét melletted lehettem, és beszélgethettem veled. Remélem, hogy még nagyon-nagyon sokszor
beszélgetek. Köszönöm.
Ja, és én tényleg úgy hoztam panizsárat, lehet, hogy megvan, lehet, hogy nincs, de ha megvan, az se baj, ha tudunk. Szülőződöm panizsa.
Tényleg a címoldalon is ott a Zemplén szóval, amit az én biztatásomra csináltak Nagykanizsán, és nagyon szittak is, hogy egy Lander gimnázium udvarán miért Zemplén szoborban, ugye Zemplén verseny volt. Aztán hát, ha Lander szobrot csináltatok, akkor az már régen nincs ott, a Zemplén szobor pedig fog maradni. Hátul egy ötvös szobor, ami Barták Csaba művész úrnak, kedves tanítványomnak az alkotása, és ő meglepett engem két kis szoborral. Az egyik az a professzor, a másik pedig a tanár, mindjárt azt is kiteszem, és hadd mutassam be önöknek Barták Csaba szobrászművészetet. És hát a tanár teszi magasabbra, ugye, mert azért a tanár többet ér, mint a professzor. És akkor, ha már bemutatásnál tartok, ugye az elején a feleségem megszületett, hogy a rokonokat meg az ismerősöket nem mutattam be egymásnak. Ugye tanítványok munkáit is bevettem, mindenki nem tudott eljönni, de a Berke Józsi és a feleségének több fotója szerepel bent a kiadványban. A Szelet László igazgató úrnak is egy tanulmánya. Nem tudott eljönni a Pál Zoli, meg most nem is tudom, van itt még valaki, aki szerepel benne. Úgyhogy most azt hiszem több tanítvány, de van még itt egy. Ja, bocsánat, igen, a Zsoldos be, elnézést kérek. Ahogy engem... Köszönöm szépen. Ahogy engem Zemplén unokának hívtak, mert ugye folyton a Zemplénnel foglalkoztam, hát én meg az öveges unoka, mert ő övegessel foglalkozott. Az Idő Digest-ba jelent meg például tanulmánya, abból idézünk, meg ugyanolyan lelkesen csinálja a kísérleteket. És akkor most remélem, akkor nem hagytam ki, mert ketten-hárman még szerepelnek benne, de ők nem tudtak eljönni. Akkor parancsoljál!
Valamit szeretnék mondani.
Ja, jó, igen, jó unoka váltjál.
Hölgyeim, uraim! Kedves rektor úr, igazgató úr, mert olyan jó hangulatot csináltak itt, úgyhogy a gyerekkorból csak egyáltalán egy sztorit hadd mondjak el. Na, unoka öcsém ugye minden nyáron nálunk nyarok Csokonyai is mondta. Én pedig Nagykanizsáról. És reggel kiment korán a kuthoz, fölhúzott egy vödör hideg vizet, és jógázott. És a szomszédba lakott egy idős néni, a Liti néni, édes falusi néni, aztán ugye észrevette ő reggel, és azt mondja apámnak, szomszéd úr, ki az a gyerek? Azt mondja neki apám, hát azt mondja a nővéremnek a fia, kisebbi fia Nagykanizsáról, minden nyáron itt van nálunk, azt mondja az én fiam, az vagyok én meg minden nyáron Kanizsár. Azt mondja, szomszéd úr, kérdezhetek valaki mit? Kérdezem. Persze, rendben van, miért? Hát azt mondja, mit csinál ez reggel, azt mondja állandóan. És hát persze, rendben van, és akkor elmagyarázta a Lidi nénynek, hogy jogázik. Na akkor szegény Lidi néni, ha én elmondtam, hogy professzor lett.
Kétszer nem illik szólni, tehát vannak itt kanizsaja, Korsvárt, Főorvos, a Zsolt hol van? Ügyvédül nem nincs? Nincs itt? A Zsolt itt nincs itt. Valami találtam volna, mindegy. És hát én beugrott erről az aktatáskáról valami, ami itt van Kovács professzorúra. Nem ez volt aktatás, nem ez volt ez az aktatáska 1960-ban, mely Kovács László, negyedikes gimnazista, viszi az oktatáspályát. Mögötte tisztes távolságban ment Gruttó. Volt ilyen?
Volt ilyen.
Mindegy fegyver hordozó, ugye megy mögötte. Mi meg ugye hát kisebb diákok, leskelődtünk ki az ablakon, mert latin tanárunk, Márkus tanárról nem volt, hogy ki jön helyettesíten. És jön szembe Hilda tanárni, aki francia, eredetű, magyarhoz ment fér, ez egy mészáros valaki, a mészáros Hilda néninek, Hilda tanárnak hívtuk, és nagy meglepetésünkre ez a hölgy nagyon elegáns, mindig elment így mellettünk, és megállt ott a mi osztályunk előtt Kovács László, eredetes gimnazistával, és ott beszélgetett. És közben utána, hogy milyen rendes egy nő ez, de aztán meglepődtünk, hozzánk jött latint helyettesíteni. Bejött, hát gyorsan rendeztük sorainkat, hát ő francia, eredeti francia hölgy, ugye, és hát latint helyettesít. Hát ott nem volt mellébeszélő, elkezdett franciában volt beszélni, volt ez a latin francia, ezek ott mind úgyis mi értjük. Hát, és ugye kibökött engem, ugye racsolt, és mi a Radányi Károly, menjen a táblára, ugye valami táblára, kimegyek, és írja. És azt diktálta nekem, vonatokon volt ilyen, hogy kihajolni veszélyes, francia, orosz, meg mit tudom én, német nyelven, és kezdi diktálni, hogy franciául kihajolni veszélyes. Valami ilyen, hogy valami nöpansö, valami ilyeneket, ugye pansé, mit tudom én. És én ezt írom, hogy nő, a magyar nő, és akkor az osztály elkezdett nevetni, és akkor neki a kedvenc ugye mondása az volt, hogy maguk marha, és akkor én a táblára, nem én vagyok, az odafordulsz, hogy maga meg marha. Hát aki nem tudja, hogy a franciául fölé. Látod, ezt provokáltad ott. Most ugye ilyenkor a diákok már az ombudsmanhoz mennének a ilyen jelzőket. Nem minek boldogok voltunk, hogy szólt hozzánk Hilda tanár.
Hát igen, hát a Réfi Pista bácsi az pofonokat is adott, és ebben látszik az igazságosság, mert ugye hát akkor én jó tanuló voltam, meg hát iskolára sem, meg én nem tudom micsoda, de én csúnya minek kaptam a pofon, mert egyszer én voltam hetes, és rendetlenség volt, durva pofon. Egyszer tizedes töltet kellett tizedes töltet szorozni, és hát valami itt volt 10 jegy, meg itt volt 5, és akkor fölírtam a rengeteg nullát, és akkor kérdeztem, hogy na hol a tizedes, és akkor hát már zavarban voltam, hogy nyilván azért írt a sorosok nullát, mert ide, de mondtam, hogy ott zúgy, akkor már is akkor meg fog. Na de meg is tanultam a többi. Na, ha már elhoztam ezt a hangszert, akkor a Kerekes Ilyen nénire az emlékezzek. Igaziból ez nem egy zongora, tehát sajnos nem olyan jól, nem tudom úgy működtetni, mint egy zongorán, tehát azért nem is tudom, hogy a francia chansontot biztos mindenki ismeri a hullófa leveleket, úgyhogy a... Jaj, mi a stényben itt a kötés? Hát ez az a francia chanson kell akkor.
Mi a hangen bejárt?
Parancsolj?
Mi a hangen bejárt?
Émo. No, kérem szépen, akkor ott majd adjuk a könyveket egy sorot már a barátoknak, rokonoknak és a közelműködőknek, már dedikáltam is, és mondjuk már azokat ott. Mi azért nem adtam most ki, hogy én rám figyeljenek le a könyveket. És akkor még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és akkor a lakodalomra tessék átvonulni, mert aztán a rokonok itt tényleg azt rendeztünk, hogy a nagy tanári tanácskozóban majdnem mindenki onnan jött már, hogy oda visszataláltuk, hogy hadd hívjuk meg neked, akkor sokszor.